Kedves testvéreim, amikor nagy baj van, és ma az van a világban is, és az egyházban is, akkor nagyon fontos az első segélynyújtás, tehát gyorsan tegyünk valamit, amit tennünk kell. De ez mindig kevés. Közben imádkozni kell, és leszállni a problémáknak a gyökeréig. Ezt a két utóbbit én azonosítom. Igazi Isten imádás lesz abból, ha leszállunk a dolgoknak a legvégső gyökeréig, a gyökereknél, ahol nem tudunk már tovább menni, ott Isten áll. A mai helyzet humanitárius kérdés, bűnügyi kérdés és nemzetvédelmi kérdés. Kedves testvérek, lehetetlen megoldani ezeket a kérdéseket, ha nem szállunk le a gyökerekig. A bűnügyi kérdés. A rendőrség és a bíróság és a börtönök csak felületi megoldást hoznak. Ők maguk is tudják, hiszen arról beszélnek, hogy mennyire kellene nevelés. Szükséges, de nem elégséges. Az emberi mentalitás megváltoztatása kellene. Vagyis a jog feltételez egy erkölcsöt. Nem lehet jogilag szabályozni az életet. Ezért születnek paragrafusok millió számra, mert ha nincs erkölcsi magatartás, akkor jogi kiskapukat végtelenül lehet találni. Ez olyan, minthogy matematikailag leírni egy emberi életet. Nem lehet. Jogilag leírni és rendezni az emberiség közösségi életét lehetetlen. Mindig föltételezi a 10 parancsolatot, amely azért az egészséges embernek a lelkébe felhangzik. Felhangzik. Amikor Kain megölt Ábelt, azért az a rémület. Most mit intéztem el? És többiet az én testvérem nem szól. Egy házasságtörés. Beszélhetünk akármennyit. Ott maradnak a gyerekek. Kétfelé repesztve. Nem testileg, pszichológiailag, lelkileg. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ma az úgynevezett világgazdagság az nem más, mint nyilvános lopás. És ne hazudj. És uralkodj a vágyaidon. Pontosan a vágyak kiművelése tesz művelt emberré, hogy a vágyaimat a végtelenre, Istenre engedem kifutni. Nem engedem, hogy oda tapadjon bármire. Testvérek, Kant megpróbálta azt, hogy a tiszta ész az nem tudja szerinte bizonyítani Isten létét, de gyakorlatilag fel kell tételezni Istent, mert akkor nem működik az erkölcs. Na most ilyen föltételezési alapon nem működik. Isten nem feltételezhető. Nincs olyan, hogy lehet is, meg nem is. Kicsit van Isten, vagy nagyon van Isten. Nem lehet. Egyébként téved. Mert egy tiszta emberi értelem igenis felfedezheti, hogy létezik, mert szabadok vagyunk. Nem győzök erről beszélni, testvérek, hogy az egész Ó és Új Szövetség kinyilatkoztatás erre épül, hogy én valaki vagyok, személy vagyok, ez nem az anyagból jött létre. A világban semmi se szabad. Bennem se szabad semmi, a legutolsó atomokig. De én szabad vagyok. A világból nincs ez a szabadság. Az énem nem e világból való. Ezt a tiszta és józan ép beláthatja. Egyébként Jáki Szaniszló atya szerint, aki elolvasott mindent Kanttól, többször leírta Kant, hogy ich bin Gott, Isten vagyok. Ez ugyancsak nem józan észre val. Még akkor is, ha nagyon tudod gondolkodni. Erre nem lehet teológiát építeni. Nem lehet egyszerű józan emberi életeket se építeni. Tehát nem feltételezzük, hanem az emberi szabadság, és éppen a 10 parancsolat mutatja meg, hogy szabad vagyok. Dönthetek úgy, hogy megteszem, vagy nem teszem meg. Most hiába szűkíti ezt a szabadságot Freud úr meg a többiek, de nem mondhatják, hogy nincs. Mert akkor tagadják a bíróságokat és az emberiség közös meggyőződését, hogy megbüntetik a bűnöst és megjutalmazzák azt, aki jót tesz. Azt tehetik, hogy nagyon kicsire szűkítik a szabadságot, de testvérek, egy nagyon pici szabadság az végtelen. Hát tudunk gondolkodni? Hát pontosan a szabadság az, hogy nem 2 méter és 5 kiló. Végtelen képesség. És ugyanakkor ott áll előttünk az a 10 isteni szó, nem parancs, az Ószövetségben nem parancs, hanem szó. Egy megmentő szó, hogy erre menj, mert erre van az élet. Az életre vezető út. Igen, testvéreim, lehetetlen megoldani az emberi problémákat, ha nem megyünk a gyökerekig. Lehetetlen megoldani jogilag az emberi bűnözésnek a kérdését, a bűnnek a kérdését. Nem. Isten kérdés. Mind a három. Kedves testvérek, most azért arra is gondolnunk kell, hogy nem csak bűn van, hanem bűn bocsánatot is akar nyerni az ember. Van egy jogi feloldozás. Kiszabják rá a 3 évi börtönbüntetést, letölti, és a jog elintézetnek tartja a dolgot. De az illető nem. Ha normális. Hát az, hogy megölte az édesanyját, meg a többiek, ezt nem lehet elintézni jogilag. Ez erkölcsi kérdés. A 10 parancsolattal meg az a nagy baj, hogy a 10 parancsolat nem tud feloldozni. Nagyon nagy ajándék a lelkiismeretben hangzó 10 szó, mert azért hangzik az ott. És még nagyobb ajándék a Mózesnek a fülével hallhatóan kinyilatkoztatott 10 szó. Mi abba a fordulat? A bűnbeesett ember nagyjából mindig tudta a 10 parancsolatot. Mindig tudta. Persze a marxista történelem szemlélet próbál csinálni egy szemfényvesztést. Az, hogy mindenkornak megvolt a külön erkölcse. A rabszolgatartó társadalomnak is, a feudális társadalom, kapitalistának, és az új embernek egy új erkölcse lesz. Hogy persze milyen áron és hány millió ember halálával, azt nem árulták el. Azt csak most derítik ki. Nem igaz. Mindenkornak megvolt a maga speciális erkölcstelensége, de egy következő kor elítélte. Minek alapján? Egy örök belső törvényszerűség alapján. A sínai hegy azért óriási, mert ott nem belülről szól a hang, hanem végre bemutatkozik az, aki ott mondja, hogy tudod, hogy rosszat tettél. Tessék csak erre is figyelni. Mondja, de mégsem mondja, nem szavakat hallasz. És az valaki, aki mondja, hogy tudod, hogy rosszat tettél. A sínai hegyen az a fordulat, hogy bemutatkozik, hogy én vagyok, aki kiosztalak téged Egyiptomból. Majd később én, aki teremtettelek téged, de én meg akarlak menteni téged. Izraelnek gyönyörűsége, kiváltsága, hogy bemutatkozott a belülről szóló törvényhozó. De azért Szent Pál azt mondja, hogy ez kiváltság, a törvény az áldás, a két kőtábla áldás, de átok is. Mert a 10 parancsolat nem oldoz fel. de a 10 parancsolatot adó Isten megígérte a bűnbocsánatot. Igen. Tehát amikor jogilag megbocsátatott valakinek a bűne, letöltötte a börtönbüntetést, nincs feloldozva. És most mehet a pszichológushoz, próbálják kibeszélni belőle a bűnt, és tulajdonképpen oda jutnak, hogy nem is vagy hibás, az apád a hibás, az anyád, a társadalom, mindenki. Mindenki hibás. Testvérek, ez az irgalmasság, irgalmatlan irgalmasság nem engedi, hogy megszabaduljon, hanem tagadja a bűnt. Hála Istennek, sok normális, emberi, humánus és keresztény pszichiáter van, aki tudja azt, hogy csak a beteg bűntudatot kell egy pszichiáternek gyógyítani, nem pedig az egészséges bűntudatot. Mert az a lélek egészségének a jele. És akkor hová fordulhatunk? Egyedül az irgalmas Istenhez. Testvéreim, azért tudom biztosan, hogy a katolikus egyház, a kereszténység a világ végéig fölmarad, mert két dologra épít. Abban, ami a leggyalázatosabb, az embernek a bűnére, és ami a legfenségesebb arra, hogy Isten megbocsát neked. Az irgalmasság évének sok üzenete volt, rengeteg kegyelemmel járhatott, föl se lehet mérni, de kudarcai is vannak szerintem. Remélem, hogy az irgalmasság évét egyszer követi majd az igazság éve. Hányszor idézték ebben az évben papok, és hát még világi médiumok is, a házasságtörő asszony történetét. Persze, veszélyes lehet egy ilyen idézet. Mert azt kell megmondani, hogy azt kell kikutatni, hogy ki mondta ezt, hogy meg vannak bűneid bocsátva, és végig kell az idézetet mondani. Kezdjük ez utóbbin. A pontatlan idézeteket többször hallottam rádióba. Nem ítélték el ezt a házasságtörő asszonyt a körülvevő vádlók, akikre Jézus rákérdezett, az dobja rá az első követ, aki bűn nélkül való. Eloldalogtak. Asszony, senki sem ítél el téged? Senki. Én sem ítéllek el, menj. Eddig idézték. Elfelejtették azt idézni, hogy de többé ne vétkezzél. Tehát, ha kitartasz szépen a házasságtörésbe, akkor nem vagy feloldozva. Iszonyatos éles kérdés. Nincs megalkuvás. Ha továbbra is a házasságtörésben él, és abba kitart, akkor az nem enyhíti az állapotát, hanem súlyosbítja. Katolikus berkeken belül is a szituációs etika ilyenfajta felfogása egy sunyi, alattomos módszer arra, hogy egy bonyolult, gusztustalanul bonyolult helyzetet, amelyet mi hozunk létre, ne Isten jelenlétével világítsák át, ne Jézus Krisztus keresztjével, föltámadásával, hanem fölmentsék. Ezzel éppen azoknak a hívőknek ártanak, azokkal irgalmatlanok, akiken segíteni szeretnének. Ez egy okkulta abszolúció humána. Ez egy titkos emberi feloldozás. Ez nem feloldozás. A személyeket sose ítéljük el. A legnagyobb bűnös megelőzhet bennünket, mi, akik itt vagyunk a templomban. Egy jobblator. De egy helyzetet bizony lehet látni, hogy ez rossz helyzet. Ezt nem dicsérhetjük. Nem kényszeríthetjük a törvényhozót, Krisztust, hogy az áldozás pillanataiba ezeknek a lelkébe behatoljon. És akkor mit szóljon az, aki fiatalon özvegy lett és szentül nevezte, nevelte a fiát, lányát. Mit szóljon ez a sok áldozatot hozó szent? Igen. Ezt éppen akkor merészeli gyakorolni Isten egyházába, amikor más egyéb területeken is tudósok kimutatták, hogy mindaz, ami emberi terület, megoldhatatlan az evangélium nélkül. Például ilyen a gazdasági terület. Az a világgazdagság, amely rablásra és hazugságra épül, az azért, mert most már sokáig így van, attól még nem lesz elfogadható. Az új emberben megjelent egy remek cikk. Emberközpontú gazdaság, kiút lehet a válságból. Baric Sarolta Laura, Domonkos nővér könyvéről van szó, a Corvinus Egyetemen mutatták be. Lentner Csaba, Nemzetközi Közszolgálati Egyetem tanára kötet bemutatója ezt mondta. A téma 7-8 éves kutatási folyamata előzte meg a könyv létrejöttét. Új értéket hozott létre a szerző, valódi szellemi táplálékot nyújtva az értelmiségi, szakmai olvasóközönségnek, rámutatott és tudományos igénnyel igazolta, hogy a gazdasági válság gyökereit kutatva elsősorban nem a költségvetési számításokat vagy a vállalati terveket kell felülbírálni, hanem az embert kell megvizsgálni. Tehát nem igaz, hogy gazdasági válság volt, hanem emberi válság. Laura nővér hazai és nemzetközi téren is úttörő munkája hiteles és szakmailag megalapozott, szögezte le a könyv bemutatója. Az erény etikai alapú gazdaság, amelynek lehetősége a könyvben leírt empirikus kutatások alapján bizonyított matematikai evidencia. Most, aki tovább érdekel, az olvassa el a könyvet. Mit mondott? Bizonyított matematikai evidencia az erény alapú gazdaság, tehát ahol nem bűnöket követünk el, és ahol nem szabad hazudni, és nem szabad csalni. Testvérek, ez a világ azért nem működik, mert Isten olyan világot teremtett, amelyben ő ott van Ádám és Éva szívében. A megszentelő kegyelem által, Isten gyermekei, ha ezt megszakítjuk, akkor most miért sírunk, hogy olyan világ van, amilyen? Isten nem ezt teremtette. Krisztus megváltott, ez a megbillent állapot maradhat, iszonyatos következményei vannak, de íme megalapulhat egy evangéliumi etika. Egyébként ajánlom Tóth Gergely hasonló könyvét is. Fantasztikus gondolkodóink vannak. Laura nővér azt is elmondta, hogy az angol száz közgazdaságtan 200 éves történelmihez képest az erény etikai gazdaságtani modell 2000 éves. Lényegében az ókortól kezdve fönnálló szemlélet. Veres András püspök felszólalásában rámutatott az egyház a Szent Ágoston Istenországa című művével tudományos igényel bemutatott evangéliumi alapú társadalomképet igyekezett megvalósítani a történelemben, és a kapitalizmus megjelenését követően konkrétabban is megfogalmazni azt. Mivel örök életre lettünk teremtve, kötelességünk szem előtt tartani a háromdimenziós gazdaság fölfelé mutató, vertikális irányát, hangsúlyozta a püspök. Erényetika. Az csak olyan milliárdos jelentette ki, hogy neki semmiféle lelkiismerete, furdalása nincs, ő bűnöket követett el. Ezért milliómos. És ezt kijelentette. Azonnal le kellene tartóztatni és kivizsgálni, hogy hol hazudtál és hol csaltál. A proféták ezért ordítottak Izraelben. Több Többek között ez az alapja azon társadalmi emberi kötelességünknek is, hogy gyámolítsuk a gyermekeket, időseket, fogyatékkal érőket, stb. Fodor István, az Ericsson Magyarország korábbi vezérigazgató szerint nem csak a profit maximalizálás az ellenség, hanem a korrupció és a protekcionizmus is. Az, amikor a közvagyont érintő döntésekről van szó, nem mindegy, hogy milyen belső tartás jellemzi a magas szintű vezetőket, akiktől sokan függenek. A 2008-ban kibontakozó gazdasági válság mintegy 50 millió ember állásába került, tette hozzá. És hány öngyilkosságba? Hosszú ideig tartó küzdelem várható az erény etikai paradigma érvényesülésének útján, mondta, hiszen a profit maximalizálás napjainkban is uralkodó szemlélet a világban. Tóth József vállalkozó arra mutatott rá, hogy a kapitalizmus ugyan értéksemlegességet hirdet, de az így keletkezett szellemi értelembe vett légüres térbe mégiscsak belép egy érték, és ez a profit, a haszon mindenek fölött. És azzal zárják, fontos lenne, hogy a fiatal nemzedék tagja is felismerjék az erény etikai alapú gazdasági modell értékét. Ha elég bölcsek vagyunk ennek elmagyarázásában, akkor meg is fogják érteni. Nem kell túl nagy bölcsesség, a fiatalság azonnal megérteni. A fiatalságban van egy ártatlanság, még a rosszabbokban is, nem is hallott ilyenről. Egyszerűen, testvérek, tehát a bűnügyi kérdés, amely gazdasági bűnözésre is való, megoldhatatlan. Nem csak a 10 parancsolat betartásával, hanem az erény etika. Tehát, hogy jót akarok tenni. Ez az erény. Pontosan a begyakorolt jó cselekedet, ahogyan a begyakorolt bűn tulajdonképpen súlyosbítja a bűnöket, a begyakorolt jó az nem csökkenti a jóságot, hanem éppen növeli, mert begyakoroltuk. Testvéreim, nincs ma olyan probléma, aminek a gyökerénél ne lenne ott az Isten. Ezért utoljára ajánlom Robert Sarabíboros könyvét, még lehet kapni, most már nem tudom, másodszor is kiadta Szent István, vegyétek meg. Ez a néger bíboros megvizsgálja a nyugati civilizációt, a mai ember leméri az evangéliumot, és azt mondta, Európa a nagy választás, Isten vagy a semmi, között választott, a semmit választotta. Válasszuk Istent egyéni életünkben, családunkban. Igenis elindul, és gondolom, hogy nem csak ezek a magyar tudósaink gondolkodnak így, hanem egyre jobban emelgetik a fejüket, egyre jobban kimerik mondani, és nem törődnek a politikai és gazdaságilag korrekt beszéddel. És a papoknak és a püspököknek se szabadna beszélni, még a egyházi közízlés szerinti korrekt beszéddel sem, hanem az evangélium alapú korrekt beszédre kell törekednünk. És ha ez elindul a családunkba, testvérek, akkor ott jelen lesz Krisztus békéje. Mert Isten tudja, hogy gyöngék vagyunk, hiszen Szent Fiát küldte, minden bűnt megbocsát, minden elesett embert felemel, mindenkit egyénileg végtelenül szeret. De engedjük be a szívünkbe, családunkba, rokonságunkba, a faluba, ahol élünk, a városba, a nemzetünkbe, Európába, a világba.